Egyszer volt, hol nem volt. Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
Tűr?
Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
Pedig a medve mindig azt csinálja.
Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mozli sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
Nem tudom.
Na, ezt képzeld el.
Elképzelni? Mi ebben élünk?
Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
Van hát. És nem félnek használni.
De miért?
Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk ismét. Itt vagyunk, a Millás reggelit halljátok. Azt mondja, hogy a pontos idő 6 óra 31 perc és egy fél hozzá. A stúdióban Kántor Endre.
És Ács Gábor.
Hogy vagy, Endre?
Jól vagyok, köszönöm szépen.
Itt
nagyon kedves.
Tűntél egy kicsit.
Az előbb? Miért?
Na, jó, csak...
Ez csak a reggeli pörgés, amikor az ember így felkel, és akkor hirtelen így itt találja magát egy stúdióban. Be kell állítani mindent, hogy minden működjön. Aztán... izgulok, hogy az elkövetkezendő 3,5 óra tökéletesre sikerüljön. Tehát ez egy ilyen, egyrészt egy ilyen enyhe, mi ez? OCD?
OCD.
Hát ilyen obsessive compulsive disorder kb. Tehát ilyen van, tudod, amikor mindennek ott kell lennie rendben, jól, meg különben nem tetszik, valami idegesítő.
Nincs ez
tehát,
nálad azért annyira.
Hát azért egy kicsit van.
Hát egy kicsit meg nyilván ez mérték.
Egy
függő, kicsit
maximalizmus az is van, és akkor így tudod, hogy...
Milyen mértékben bosszanthatlak a hallgató üzenetekkel?
Nyugodtan bosszanthatsz hallgató üzenetekkel, mert saját magukat minősítik. Tehát
jaj.
Mindenki, aki kedves és jó üzenetet ír, az a pozitív irányba, aki pedig nem, az a negatív irányba, de hát ezt tudjuk.
Jó, akkor azokat megtartom magamnak, vagy majd akkor én megválaszolom. De figyelj, kapásból...
Hát, tudod, csak ami előre visz a műsorban.
Minden előre visz.
Nem.
Szerintem
ami hátra visz, az nem visz előre, ez sajnos... Most, hogy végre szint vallott Mark Zuckerberg is, és a helyére kerülnek a dolgok, úgy gondolom, hogy egy szép nap kelt fel.
Na, az biztos, minden nap egy szép nap. Tehát az a helyzet, hogy én már azon is meglepődök néha, hogy a nap szépen fölkel. Tehát amennyi hülyeség körülvesz minket, meg ahogy a téboly elburjánzik a világban,
igen.
Ahogy szerintem mi érdemes, minden pillanatot értékelni kell, minden kellemes pillanatot, még igen. Amikre korábban oda se figyeltünk. Néha tényleg csak a fejemet
milyen
fogom,
hogy
még derül neki. Azt mondja, hogy március elején lesz egy klassz koncert. Két jegyet vettem rá. Optimizmusnak hívják. De ezt nem mi mondjuk, ez Kézu reggeli félpercesen.
Ez tök jó.
De figyelj,
legyen plán B. Legyen plán B, Kézu. Én elmegyek veled, hogyha rosszul alakulnak a dolgok. Tudom, hogy nem ezt szeretted volna, de hát így van.
Azt mondja, hogy... Igen, jó.
Menjünk tovább.
23 perc, meg át akarok pattani, meg kicsit belassultak a dolgok, de a lényeg az, hogy mindjárt, csak még a közlekedési infokat gyorsan elmondom. Felhős...
Lőpapa, köszi szépen az ellátmányt.
Igen, felhős nem az a fagylaló a reggel. Igaz, magányos sem nem voltam a városban, mert rajzanak a dobozosok szép számmal. The Bici Noun faja a mai reggel.
Igen,
ez így
én is
van,
erre
ez az én kedvencem, egyébként. Írják pozitívumot, Ács Gábor nem szuszol ezeket meg.
Kevésbé, mondjuk így.
Sosem, mint tudjuk. Tudjuk, hogy kever valakivel a hallgató. Azt mondja, hogy...
Jó, köszönjük. Lépjünk tovább. Előre. Olyan, ami előre visz.
Előre visz.
Nem.
Megosztik nem. A, ezek szerint a stúdióban megosztanak a vélemények a tekintetben, hogy mennyire visz előre a következő
Ez még
üzenet.
Nem a Facebook, Gábor. Ez még nem a Mega. Itt van cenzúra. A cenzúra az az, hogy ránézek a képernyőre, ezt nem olvassuk be. Megyünk tovább.
Ne, de kérek engedélyt mégis beolvasni.
Nem olvassuk. Ez nem free speech. Itt a hallgatók ránk vannak, ránk hagyatkoznak, a mi cenzúránkra.
Értem.
Arra, hogy mi hogy döntünk, hogy valami adásba megy, vagy nem. Bíznak bennünk, ezt a bizalmat nem szabad elkótyavetélni.
Előre visz, az autós rovatnak a beharangozójáról van szó.
Ez
el.
Egy nagyon rossz dolog, Gábor, ne olvasd be, nincs mert benne, elhatárolódom.
Ez nem szó vicc. Na, Ede elhatárolódása ellenére kivételesen beolvasnám a következő üzenetet.
Jó, Istenem.
Mi a közös a hasmenésben és az elektromos autóban? A félelem, hogy nem érsz haza. Nem állítom, hogy nem kaptunk jobbat is ennél. Nem állítom, de szerintem reggelre. Ez nem visz hátra. Én hát, továbbra is állítom.
Ha egyszer
elsütünk egy ilyet is, és lesz autós rovat. És hazajött az autós szak. Na jó, hát és?
Nagyira dedó. Na jó, menjünk
Na
tovább.
Jó, van, nem baj, néha dedósnak is kell lenni.
Névnapok. Mondja, boldog névnapot minden Marcell. Ne bagatelizáld el a Marcell napot.
Nem a Marcell napot bagatelizálom, hanem el kell mondjuk, hogy Dékartás hány percet miért Zugró Helmina mezőre, csak nem találom azt a rovat. Itt van.
Keresd meg!
Megvan. Két váltással abszolválható a Szerencs utcai lámpa, és 27 perc szerelleg a menetidő Gödről Zugló Helmina mezőre. Parancsolj, Ede, back to you!
Nem Ede, hanem a Marcell. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Marcell nevű hallgatónknak. Van a stábban is egy Marcell, de ezt senki nem tudja. Neki is nagyon boldog névnapot kívánunk.
De egyszer-egyszer már elsütöttük, de jó. Ki a Marcell?
És a marsallok is ünnepelnek egyébként.
Félreértések vannak a tekintetben, hogy ki szuszog, és a tekintetben is, hogy ki a Marcell.
Az nagyon jó. Események közül emelj ki egyet, én is kiemelek egyet.
A legfontosabb esemény, hogy mindig nem állt fel a laptopom, de...
Jó,
amíg,
akkor én elmondom.
Amíg te elmondod,
ja, azért,
hát persze,
azért a
hát
hallgat,
nyilván
ja,
most lebuktam.
Édes Istenem,
lebuktam.
Akkor mondom, tehát akkor egyet fogunk kiemelni. Azt mondja, hogy 1989-ben ezen a napon az áremelésekre válaszul, 10 percre beszünteti a munkát több 10 000 dolgozó Szabolcs-Szatmárban. Szolnok-Csongrád és Zala megye szakszervezeti vezető testülete is tiltakozik. Ez 89-ben volt. Kérdés, hogy azóta hova tűnt a szakszervezetiség, és az ilyen jellegű tiltakozás az áremelkedésekre.
Hát beletiltva gyakorlatilag.
Belettek tiltva, hát belettek darálva, lelettek gyalulva, szépen, úgyhogy...
Törvényileg meg lehet szigorítva
minden szupi szuper.
Vissza lehet szorítva.
Születésnaposok közül kiemelném Karel Čapek, cseh regényíró, drámaírót, elbeszélő publicistát, filozófust, aki 1890-ben született, és aki nem tudja fejből, Karel Čapek legnagyobb alakját, regény alakját, az írjon be meg annak egy egyest, üljön le, és bontson ki egy pilzeni típusút, hogy jól habozzon. Vagy főzzön egy grogot, ezt lehetne még csinálni. Aztán Richard Nixon, az Amerikai Egyesült Államok elnöke is ezen a napon született 1913-ban, erről jut eszembe, hogy ma lesz a Carter temetés, ha jól emlékszem a napokra, és egy fantasztikus olyan, mint a bolygók együttállása olyan lesz, mert hogy ilyen ritkán van, hogy 5 darab amerikai elnök vesz részt a búcsúszertartáson, mert részt vesz ugye az ifjabbik Bush, az Obama, a Clinton, illetve a Biden, és a beiktatandó, de volt elnök is, a Trump, és a Biden mondja a búcsú beszédet, mert nagyon hosszú régi barátság kötötte Carterhez, és őt kérte meg rá, úgyhogy a Biden fog beszélni. Az izgalom az egészben az, hogy egy nagyon érdekes, hát, hogy is mondjam, szembenállítás lesz, mint egy ilyen irodalmi szembenállítás, egy ilyen ferde tükör, hiszen egy olyan emberről fognak egy búcsúbeszédet mondani, akinek az életműve az csupa az igazságról, az őszintességről, a megsegítésről szólt. Ugye ő neki volt a nagy mondata, hogy ő nem fog hazudni soha, és ez be is tartotta, bár nem volt nagyon sikeres, mint elnök, de ez megvolt, ez az egész, és a választásában, kampányában is az egy fontos rész volt. Szembeállítjuk, tehát egy ilyen teljesen tiszta pedigréjű emberről van szó, akit búcsúztatnak, szembeállítva azzal az emberrel, aki lényegében egy elítélt bűnöző, és most jön. Úgyhogy
Hát igazából meg a világgal egyébként. Tehát, olyan, hogy igen. Azzal, amit ő csinál, a közelében nem lehetne jutni a sikeres politizálásnak, de már igen. Sajna. Ja, ez igen, nem izgalmas lesz. Tehát, kíváncsiak, hogy Trump itt fog itt majd tenni, csendben meghúzza magát, és mosolyog, vagy az ilyen észrevéteti magát.
Na, aztán valamivel. Még kiket kell kiemelni a születésnapi sorból. Jimmy Page, angol gitáros zeneszerző, rockzenész, neki majd tisztegünk egy kicsit később. Dés László, Kossuth Díjas magyar zeneszerző, zenész, előadó művész, az életművét felsorolni sem lehet. Eszméletlen sok mindent köszönhetünk neki. A filmzenéket említve csak, hogyha csak azokat említenénk, akkor ott van ugye az Üvegtigris, a Kalózok, a Miniszter félrelép, a Szerelem első vérig, második vérig, a Sose halunk meg, rengeteg olyan dolog. Musicalek közül pedig hát megint csak rengeteg, a Pál utcai fiúk, a Nagy utazás szintén, a Valahol Európában, de hát ugye többek között a Jazz meg aznak is ő volt a zenei agytrösztje, hogyha lehet említeni ilyen könnyű zenét is az ő életben, vagy ha komolyabb könnyű zenét szeretnénk, akkor a Trio Stendhal egyik alapítója, és egy zseniális trióról van szó, világhíres magyar jazzzenével, úgyhogy hát egy fantasztikus, fantasztikus életmű, nagyon boldog születésnapot kívánok.
Kereti Ágnest említetted?
Nem, neked hagytam.
Hát 104 éves lenne ma, de hát, mint tudjuk, néhány nappal ezelőtt elhunyt a magyar tornász, ötszörös olimpiai bajnok. Úgyhogy a 104. születésnapját nem élte már meg. És azt mondja, hogy Katalin Cambridge-i hercegné 82-ben szintén ezen a napon, és
Lee Clarence Leroy Van Cleef Jr., ez volt neki az igazi neve, aki 1925-ben született ezen a napon, amerikai színész, több mint 170 mozi és tévéfilmben szerepelt a 40 éves karrierje alatt. Egyébként ő a második világháborúban szolgált, és ott ki is tüntették egy bronzcsillaggal az ottani teljesítményért. Sokan voltak, akik katonák voltak, és akkor utána átkerültek Hollywoodba, és az élményeikre, meg a tapasztalataikra, meg arra is hagyatkoztak. Szóval Lee Van Cleef volt a quintesszenciális gonosz, aki néha egészen ilyen ambivalens gonosz szerepet vett fel. Tehát nem az ízig-vérig genya gonosz volt, hanem egy kicsit így bele lehetett gondolni, hogy van valami igazság abban, amit ő csinál, vagy miért csinálja. Tehát volt egy ilyen kis misztikus dolog Lee Van Cleefben, és egy zseniális pacák volt egyébként. Tehát haditengerész volt, és hát nem is tudom, tehát annyi filmet lehetne említeni a Szabatától kezdve, nem is tudom, tehát az összes spagetti westernig, amíg eljutott ugye a Jó, a Rossz és a Csúf híres mexikói jelenetéhez, mexikói párba jelenetéhez, például a végén ahhoz is ő kellett, meg a Eli Wallach, meg a Clint Eastwood, úgyhogy hát egy óriási figura volt, katonai filmekben is szerepelt, és hát egy annyira markáns volt az arca, meg az egész megjelenés. Egyébként holland bevándorlók gyermeke volt, innen van ez a Van Cleef név. És akit megihletett, az egy nagy közös hősünk Gáborral.
És ez most derült ki reggel, mikor elkezdtünk beszélgetni, és én már szerintem sok évvel ezelőtt is utaltam rá, hogy na majd egyszer hozunk róla egy dalt. És amikor tegnap láttam, hogy ismét eltelt egy év, és neki van születésének évfordulója, akkor ismét a fejemhez kaptam, hogy jaj, hát mióta nem veszük elő azt a bizonyos dalt. De neked is eszedbe jutott, és ez egy nagyon nagy öröm volt nekem, hogy reggel, hogy
egyszer kiderült. Beszélgettünk róla, hogy Cseh Tamásnak a balladái közül melyek a legjobbak, és az egyik biztosan a Lee Van Cleef, és nekem eleve fura volt, hogy miért ír Lee Van Cleefről egy dalt, de hogyha elolvasod, akkor nyilván áthallások vannak benne, ugye? Tehát egy olyan korban íródott, és egy olyan korról szól, amikor ezek az elátkozott hősök, ezek ezek nem voltak ilyenek, akik tényleg a végsőkig elmentek, mert ugye aki ilyen hős akart lenni, azt a rendszer elkapta, bedarálta, és fényképész lett belőle, vagy valami hasonló, ahogy a dalban is egyébként említik.
Már Bereményi Géza
Bereményi Cseh Tamás lemezről van, így van, és azt írta róla valaki egyszer, hogy a Tarantino ismerné, kizárt, hogy ne rakta volna be egyik filmjébe. Ezt úgy, hogy Lee Van Cleef születésnapjára, de óriási tisztelettel Cseh Tamásnak és Bereményi Gézának következik tehát ez a dal, 1990-es lemez.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Budapesten jó volt a helyzet, több érdekesség is volt, új csúcs az OTP-nél és a BUX-nál. Közben ugye mérsékelt csökkenés volt Európában, Nyugat-Európában a részvényindexeknél, de a magyar piac erős volt, 0,5%-os emelkedés a BUX-nál, és ebben nagyon fontos szerepe volt az OTP 1,7%-os emelkedésének, így aztán 22.150 forinton új történelmi zárócsúcsot állított be a bankrészvény, mint ahogy a magyar részvényindex is új rekordot ért el, úgyhogy ez a szupi hangulat, ez jó volt. Közben nagy tételben adott el MOL részvényeket a cég egyik vezetője, mégpedig Simola József vezérigazgató helyettes, ez volt még hír. De sokkal érdekesebb volt, ami történt az Egyesült Államokban, illetve ami jött az Egyesült Államokból még át Európára is, mert hogy Donald Trumptól néhány szó elég volt, hogy egy egész szektort ütni kezdjenek. Ugye azt mondta, hogy éles kritikával illeti a szélenergia ágazatot úgy, ahogy van, és az befektetők körében aggodalmat keltettek, amiket mondott, így aztán az amerikai szélerőmű piac jövőjével kapcsolatban az egész ágazatban érdekelt vállalatok részvényei elkezdtek zuhanni, de volt még más is, ami Amerikából jött, illetve egy vezérnek a mondása alapján egy egész szektort érintett. Az Nvidia vezér szólalt meg, Jensen Huang, ő a vezérigazgató, és arról beszélt, hogy az igazán hasznos kvantum számítógépektől még kb. 20 évnyire vagyunk. Na erre a mondatra szakadni kezdett a...
15-30 egészen konkrétan azt mondta.
Igen? 15-30
év.
Akkor 15-30 év, jó, én egy jó közepet mondtam. Szóval, hogy a kvantum számítás technikával foglalkozó cégek árfolyama rögtön reagált erre, és bezuhant, ez hát lehet
nem,
látni.
Nem kicsit. Tegyük hozzá, itt az ilyen többszöröződés volt az elmúlt hetekben, egy elképesztő nagy lufifújás volt, és hát amelyiket szoktad emlegetni, a Rigettit, ugye?
Igen.
Hát az lefelezett két nap alatt, tehát az 20-ról 10-re gyakorlatilag.
Igen,
az egy nagyon durva esés
volt. A tegnapi 45% volt egyébként ebben a felezésben, hogy elég erős volt. A volumenben vezeti egyébként darabszámban a rangsort az amerikai tőzsdén a Rigetti, de az Nvidia sem járt túlságosan jól. Ahogy egyébként a kedves hallgató is felhívta a figyelmet, a SoundHound is beszakadt 16%-kal. Ott szerintem nem a kvantum sztori volt, bár nyilván ugyanezzel a szektorral fújták az ő lufiát is, de mert ugye bejelentett egy csomó érdekességet a SoundHound, például, hogy megjelent az első ilyen hangasszisztense, amit autókba helyeznek be, úgyhogy ételt tudsz rendelni, tehát egy speciális megoldást jelentettek be, de közben az volt szerintem a baj, hogy volt egy riválisa, az a Sirens AI, és az Nvidia-val neki sikerült leütni azt az üzletet, amit kellett volna a SoundHound-nak. Tehát valami ilyesmit olvastam, és szerintem ez volt a negatív, plusz az egész szektor nem szerepelt jól, úgyhogy az AI és kvantum szektor. Az Nvidia egyébként éppen hogy csökkent, de az nagyon gyenge teljesítmény volt, amit csinált, de ha végignézzünk, az összes papír elég gyenge teljesítményt nyújtott, ami ide tartozik.
Ha az indexeket nézzük, egy sima, egy fordított, most a technológia ment inkább lefelé. Hát nem volt túl meggyőző teljesítmény. Ismét a magas kamatszinttől félnek, megjelent az előző december végi fedülésnek a jegyzőkönyve. Nagyjából az volt benne, amit a jegybank elnök elmondott a sajtótájékoztatón is akkor, de egyre többen aggódnak, hogy kamatemelés, vagy a kamatcsökkentés a következőnek az ideje kitolódik, úgyhogy miatt visszafogják magukat a vásárlók. Ezzel együtt még mindig idején, tehát kis pluszban vannak az indexek. A tegnapi napon tehát egy picike mínusz a Nasdaqben, és egy kicsike plusz a Dow Jonesban, mennyi 2%, a Dow Jones 3%, Nasdaq lefele 1%, az elmúlt néhány napban pedig, tehát idején 1%-on belül, de legalább még pluszban vannak az indexek.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Magyar Nemzeti Bank támogatásával.
Elfejtettük mondani az eBay-t, mert hogyha megnézzük, hogy kik szerepeltek egészen jól, az eBay például igen, ott több mint 10%-os pluszban is volt, aztán zárásra 9,8%-ot hozott össze, úgyhogy az eBay még egy nagyon izgi papír, érdemes figyelni, és hát nyilvánvalóan csak felhívjuk a figyelmet folyton az érdekes trendelő papírokra, amikben nagyot lehet menetelni. Én soha nem gondoltam, hogy mondtam, hogy ez egy értékálló, hosszú távon is ilyen szuper emelkedést produkáló cég lesz. Például a Rigetti vagy a Soundhound, de hát nagyon nagyokat pattantak, jókat lehetett keresni.
Azt mondja, hogy hallgató jó sok szívecskét küldött Csetanás miatt, ő közben kapcsolt ebbe a rádiót, és nem tudom mi az apropó, hát azt akkor gyorsan elmondjuk, ha valaki még így járt volna, Leaf Van Cleef születésnapja, vagy születésének évfordulója volt az apropó, hogy ezt elővettük, és egy hallgató gratulál a hármas alliterációhoz, az Ede elhatárolódása ellenére alliterációhoz. Jó, akkor
megjött
majd,
Szoller
akkor
Andi,
majd használni
Istennek.
Fogjuk még.
Én vagyok a mentősereg.
Igen, te vagy a mentőöv. Hogy vagy? Légy szíves, Andi, legalább
nem
te.
Mondtam semmit.
Csütörtök van, ami kispéntek, egy... vagy cséntek.
Jó, persze, jól vagyok egyébként, mert megyek ma énekelni este.
Ó, na tessék.
Popkulturális élményben lesz.
Helyes.
Készen.
Megvan,
helyes.
Hogy mit?
Igen. Na. LGT-t fogunk énekelni.
Ó, na melyiket?
A Mindenkit, aha. És a Miénk ez a cirkusz.
Az nagyon jó, az a Miénk aha. Is. Uh-huh. Azzal együtt érzünk. Ez van.
Jó lesz.
Úgyhogy, hát nekünk nem cirkuszunk van, hanem konkrétan belekerültünk egy ilyen mesébe, egy ilyen viccbe, tudod, mint amikor a medvének a halálistájára felkerül a nyuszika, és csak akkor kérdezi, nem lehetne lehúzni. Úgyhogy most itt tartunk jelen pillanatban az őrület határán.
Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
Parancsoljam, 4785 forint lesz.
Szuper! A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk, 7 óra 10 perckor, január 9-én, csütörtökön ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánunk, egy kis hibajavítás, igen. Katalin már Velszi hercegné, mióta? 2022. szeptember 9-e óta.
Igen. A pozíció változik abban a pillanatban, hogy trónörökös, igen. Vagy trónörökös felesége lesz, igen.
Azt mondja, hogy akiknek problémájuk volt, ez egyébként rendszeresen visszatér a Cseh Tamás dallal, az a lassúság. Nem szeretik a hallgatók. Vannak hallgatók, akik egyszerűen minden lassú dalnál, csak gyors dalok, pörgős, reggel, ágyból ébresztős zenéket szeretnek. Tök érdekes egyébként. Föntartjuk magunkat a jogot, hogy időnként azért lassú dalokat is játszunk, főleg, hogyha nagyon szeretjük őket.
De szerintem el kell engedni
amúgy értem. De figyelj, de valahol meg tök érthető, hogy reggel, amikor amúgy
mindig
is
minden
nehezen
tök
kellünk, és
minden, mindig minden tök érthető.
Pörgetőst akarunk hallgatni.
Hát, persze, amikor meg nem reggel van, akkor meg nem akarunk, meg így akarjuk, meg úgy akarjuk, meg mindent úgy akarunk, ahogy nekünk jó, meg ahogy mi megszoktuk. Meg azt nem úgy kell főzni, mert mi nem úgy szoktuk, meg azt nem úgy kell, mert nem úgy szoktuk. Dehogy is. Ezek azok a dolgok, amiket el kell engedni, hogy sikeres, jó ország tudjunk lenni. Ha nem engedjük-e, akkor nem leszünk azok.
Hát már most azok vagyunk, Endre, miről
nem
beszélsz?
Vagyunk
el vagy tévedve?
Én nem úgy tudom.
Én azt hallottam, hogy már azok vagyunk. És el is hittem.
Mi? A Facebookon olvastad. Mi? A Facebookon az már mindegy, olvastam. Ott nincs cenzúra, úgyhogy ássák a saját
sírjukat.
Azt írta
a Facebook, és a Facebook mindegy igazat ír. Rendben. M3-as bevezető, suhanós, szokatlanul kis forgalommal kaptuk meg a közlekedési információt, és Békásmegyeri szép reggelt.
Na, ez tényleg szép.
Munka címen. Köszi. Képeket kaptunk, ahol szép piros ég alja napfelkelte.
Igen,
látszik.
Lehet, hogy ilyen szép idő lesz még ma, aztán utána majd meglátjuk.
Jön valami kis esőzona napközben, aztán ma van az utolsó enyhe nap, aztán holnaptól jön vissza a tipikus téli idő, ameddig a szem ellát, mínusz éjjel, kis plusz nappal, aztán meglátjuk, hogy tényleg meddig tart ez ki, most egy hétig.
Kedves Tina, boldog születésnapot, ő azt írta, hogy születésnapom
igen,
van,
igen,
és ez pozitív, abszolút pozitív, köszönjük szépen. Tényleg.
Azt hittem, hogy a gombot nyomod,
nem,
de valami ebben beleakadtál.
Nem, ránéztem, mert felugrott, tehát abban a pillanatban, ahogy...
Annyira megzavart egy üzenet felugrása, hogy leesett a kezed a
jó,
Space
nem,
gombról.
Menjünk.
Jó.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na melyiket nézzük? Kezdjük ezzel a csodálatos hírrel. Én nem tudom, tehát miért nem engedjük? Tiltakozzanak, sztrájkoljanak. Tehát tüntetésre készülnek a budapesti taxisok a jövő héten.
Igen.
Und?
Milyen ügyben?
Figyelj, tarifa emelést szeretnének. Azt írják, hogy többek között, de valójában ez van aláhúzva piros ceruzával.
Probléma?
Semmi. Csak szerintem lépjünk tovább. Hát menjenek, parancsoljanak, tüntessenek, és ennyi. Nem tudok vele mit tenni. Tehát...
Hát figyelj, miután hatósági lagszabályozott ár van, és hogyha a költségeid nagy mértékben nőnek, az árakat meg nem emelhetően nem rajtad múlik, és mondjuk elfogy alólad a nyereség, akkor valahol ideges leszel, nem?
Én úgy emlékszem, hogy ebben az egész hercehurcában ők harcolták ki, hogy legyen ilyen.
Hát a hatósági ár az egy érdekes kérdés, tehát ők nem a hatósági árat harcolták ki, hanem hogy mondjuk
legyen minimum tarifa.
A frissen érkezett és más szabályok szerint működő, ám de sokkal alacsonyabb
igen,
díjakat kiáll a konkurencia.
Igen, a konkurenciát
az
folytsák, így van.
A hatósági ár az alapvetően nem feltétlenül lenne kedvezőtlen nekik, hogyha mondjuk követni a költségeket.
Hát vagy például lehetne azt mondjuk, hogy hozzászabni a piachoz az egészet, és azt mondja, hogy amit a piac ki tud fizetni, olyan áron fogunk fuvarozni. Ha nem tudja kifizetni, akkor nem fogunk fuvarozni.
Na jó, figyelj, nézzük akkor nem tudjuk pontosan a hátterét. Az biztos, hogy nem volt, vagy hogy csökkennek a marzsok, ez egyértelmű. Az időpont, hogy ami talán hasznos lehet a hallgatóknak is, hogy elkerüljék azt a területet. Január 15-éről van szó, kora délutáni órákról, és azt írják, hogy a Lánchidat, a Margit hidat, Bemrakpartot, András utat és a Bajcsy-Zrinszky utat fogja érinteni. De, hogy mekkora lesz, azt még nem lehet tudni. Azt írja a VG, hogy egyelőre az esemény visszafogott érdeklődés mutat, mármint így a Facebook eseménynek a lájkolása alapján, vagy a visszajelzések alapján, úgyhogy még előtte majd a 15-e környéken lesz érdemes újra ránézni.
Közben a Budafokin befelé sűrű forgalom van, köszönjük szépen ezt az infót is. Kevés dolog pörög annyira, mint az italcsomagolások visszaváltása egy budapesti szombaton. írta a Telex, ez volt a cím. Hát ugye erről sokat cikkeztek, hogy mennyien várnak arra, hogy visszaváltsák. Erre csak azt lehet mondani, hogy esetleg iktassák be a napi rutinba, tehát a bevásárló szatyorba gyűjtsék az üvegeket, és amikor elmennek minden nap bevásárolni, megveszik a friss zsemlét, vagy kenyeret, vagy valami, akkor azt a pár üveget az bedobhatják, és akkor nem kell szombaton sorba állni. De mindegy, hát ez is az olyan dolog, hogy ami a kényelmes, és akkor utána panaszkodunk a sorban állás miatt. Minden esetre az elmúlt fél év alatt több mint 1 milliárd műanyag palackot, fémdobozt és üveget váltottak vissza országszerte, és az új év és karácsony és új év közötti időszakban több napon is 10 millió fölött volt a napi visszaváltások száma a MOHU adatai szerint, úgyhogy elég izgalmas. A vásárlók főként bolti utalványt választanak visszaigénylési módnak, ami nekem tök fura. Nem értem, miért nem az applikációval utaltatnak maguknak, vagy valamilyen szervezetnek. Tök jó dolog, és teljesen jól működik. A bolti applikációval meg mindig probléma van, hogyha nem veszi be az autókassza, vagy nem minden autókassza veszi be, vagy mit tudom, nem akarod éppen levásárolni, akkor csak ott lehet, tehát tök fölösleges.
Vagy nem működik, és a végén mész vissza, mint ahogy én jártam az orrom előtt.
És akkor ott gyűjtögeted a pénztárcádba a cetliket, ugye, tehát nem annyira jó, mindegy. 16% kér csak bankszámlára történő utalást. A gyermekkórházak részére 118 millió forint már összegyűlt visszaváltásból, ami viszont megsüvegelendő. Reméljük, hogy más szervezeteknek is tudnak adakozni így a visszaváltók, és sok mindenkinek gyűlik, úgyhogy ez szerintem egy jó dolog.
A parkoló díjemel, P+R parkoló díjemelésről a hírekben is volt szó. Nekem úgy jelent, hogy a BKV egyhez igazítják, és ha fölment 350-ről 450-re, akkor az oké, mert a BKV egy is szerintem. Ott van az éjszakai, ami talán húzósabb, mert az emlékeim szerint csak ilyen 110 vagy 120 forint volt, és onnan 200-ra ment föl. És az óránkénti díj, tehát hogyha belecsúszol az estébe, vagy véletlenül még egy éjszakára, és ott jön a kocsit, akkor jönnek ki azért a vaskos díjak. Továbbra is reggel 6 és este 10 között él az egységár, tehát az 450 forint bármennyit parkolszott, és az óránkénti árképzés az meg éjszaka, tehát este 10 és reggel 6 között van. Ez valószínűleg azért a töltöttséghez érdemes árazni. Amit én gyakran látok a kelenföldi, egy őrmező parkolók azért továbbra is nagyon hamar megtelnek, tehát nagyjából olyan 7-8-tól azért tele van, és ott nincsen hely, azon kívül délután, meg esténként, meg hétvégén azért lehet parkolni kényelmesen, aki onnan akar átülni például vonatra.
Na, szerintem akkor zárjuk is a budapesti információkat.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na, akkor most süvegeljük meg azt az embert, akit nem sikerült az előbb, mert hogy igen, Lee Van Cleef születésnapja alkalmából, aki 1925-ben született, játszottuk le Cseh Tamástól ezt a dalt, tehát tudatos volt, nem egy véletlen, viszont 1944-ben megszületett Jimmy Page, angol gitáros, zeneszerző, rockzenész, aki ismert gitárossá a Crusadersben vált, ez a Neil Christian's Crusaders ze volt, amiben egyébként nagyon vicces, mert amikor ott hagyta a Crusaders-t, akkor kellett egy hasonló kvalitású gitáros, vagy legalább olyan, és a Ritchie Blackmore lett az ő utódja benne, de most nem zenetörténeti esszé következik, hanem csak Jimmy Page-ről egy pár mondatot. Ugye utána próbálkozott még sok mindennel, volt a Yardbirds-ben, de 1968-ban, az olyan döbbenetes, nem, hogy 68-as alapítású a Led Zeppelin. Akkor alapította meg a Led Zeppelin-t, és 69-ben meg is jelent az első lemez, amiről a Page azt mondta, hogy mindössze 36 órát vett igénybe a felvétel, néhány hétre elosztva, beleértve a keverést is, ami megdöbbentő, hogyha végignézzük az első Led Zeppelin lemeznek a hanganyagát, mert azért elég sok olyan dal van rajta, sőt, megkockáztatom, hogy az első oldalnak az összes száma az mind a mai napig folyamatosan ott van. Tehát ott van ugye a Good Times, Bad Times, a You Shook Me, a Dazed and Confused, ez három biztosan, ami folyamatosan megy. Na minden esetre az elsővel, a legelső dallal, amit a Bonham-mal és együtt írt, Jimmy Page, azzal tisztelgünk neki, nem egy feldolgozással, mert hogy Jimmy Page megérdemli.
Millás reggeli.
Mi nem beszélünk rombuszokban.
Na nézzük.
Mit nézzünk?
Azt, hogy közben kiment a fülhallgatóm. Tehát, hogy a vonat vár-e?
Mert hogy mindig.
A híres dal szerint nem. De
a utasok szerint a kerületünk
az utasok
is,
szerint
igen.
Csak vár. Igen. De a kormányzati tervek ugye a vasúti közlekedés fejlesztésére ismét bejelentés volt. Lázár János építési és közlekedési miniszter 10 tömegközlekedést érintő vállalást tett. A bejelentések között szerepel, hogy 20 perces késés után visszatérítik a jegyár felét, valamint felújítják. 20 perces késés után felújítják a vasútállomásokon található összes mosdót.
Összeolvastál két pontot, de...
Nem, így van írva. Azt mondta, hogy 20 perces késés után visszatérítik a jegyár felét, valamint felújítják a vasútállomásokon található összes mosdót. Nézzünk az ígéretek mögé, vizsgáljuk meg, hogy belátható időn belül tényleg jobb lesz-e vonaton utazni, nem mással, mint Bucski Péterrel, a g7.hu újságírójával, mármint, hogy nem vele utazunk, hanem vele nézzük meg. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusztok!
Ugye pénz van rá, mert nem láttuk a hozzácsoportosítást, illetve hogy itt elég nagy összegek vannak, így, amit erre el kell költeni, és akkor sorolhatnánk még, amit bejelentettek, a kiegészítő buszflottát, mindig, hogyha a vonat megtelt a vonal, ott álljon egy busz, felújítások, stb. Nem tudom, mi az, ami ebből szerinted reálisan megvalósulhat?
Szerintem zseniális bejelentések voltak politikai szempontból, hiszen azért ezek olyan nagy új beruházásokat nem érintenek, és ugye sok dolgot már elég sokszor bejelentettek, és talán azt lehet kiemelni, ismét bejelentések történtek, és nem egy átgondolt stratégia alapján, tehát ezeknek megint nem látszanak a hátterei. Ami ezt a visszatérítést illeti, ez olyan szempontból érdekes, hogy nagyjából mondjuk a MÁV-nak a jegybevételeit, tehát csak a vasutat, ha nézzük, ahol a több késés van, az ilyen 50 milliárd forintos nagyságrend évente. Hogyha ugye azt veszük, hogy minden negyedik vonat késik, és ebből visszakéríteni kellene a felét, hát akkor se lenne ez egy ilyen 5-6 milliárd forintnál nagyobb összeg, de azért 20 percnél többet jellemzően vonatoknak a kisebb része késik. És ugye azt veszük, hogy az egész MÁV volán csoport körülbelül 1000 milliárd forintjában van az államnak évente, akkor azért 5-6 milliárd forint, ma még ezt a brutálisan nagy százalékot veszük, ez semmi nagy összeg. Reálisan azért ez ilyen évi maximum pár száz millió forint a visszatérítés.
Hát nem beszélve arról, hogy a bérleteseknek nem jár, illetve hogy ők majd a következő bérletre kapnak kedvezményt, és elég sokan ugye országbérlettel meg vegyebérlettel utaznak, és ott már rögtön nem játszik ez a visszatérítéssel.
Azért ez nem olyan egyszerű jegynyös. Ugye azt mondta Lázár János, hogy ez automata lesz, ez egy új applikáció kell. Valószínűleg az többbe fog kerülni, mint amit pénzt visszautalnak. De ugye azt nem tudja jelenleg a MÁV, hogy ki melyik vonaton utazik. Tehát ha veszünk egy jegyet, és még nem Intercity-re, akkor ez 4 órán belül érvényes. Ha a bérlettel felszünk egy vonatra, nem tudják, melyik vonattal közlekedünk, ugye ezt a G7-en írt cikkel, mert többet kritizáltam, hogy ezt a pont a vármegye bérlet kapcsán, hogy pont ez veszik el, ugyanis most amit utasszámokra nagy büszkén kiszokott Lázár János, azok alapvetően hasracsapás számok, tehát így beszorozzák vonat számmal a vármegye bérletet. Mondjuk egy olyan diáknak is, aki megveszi 1890 forintért, és hát nem csak a szomszéd faluban megy azzal a busszal, de úgy van elszámolva, mint hogy a fél országot bejárta volna.
Péter, bocs, egy picit eltakartad a mikrofont az előbb, és az utolsó szót nem jól hallottuk, utolsó pár szót.
Bocsánat, tehát hogy ugye itt az a gond, hogy nem lehet tudni, hogy az utasok melyik vonattal közlekednek.
Igen, pont ezen gondolkodtam én is, hogy akkor
jobban lehet tudni.
Akinek bérlete van, akkor így hát elkezdhet trükközdeni ezzel a visszatérítéssel?
Hát szerintem nagyon tud, bocsánat, nem tudom, hát ha lesz egy applikáció, beütött, hogy melyik vonaton ültél, a rendszer ellenőrzi, hogy az késett vagy nem késett, és automatikusan visszautolják a pénzt, ez nem egy bonyolult megoldás, nem?
Hát azért nem olyan egyszerű azt tudni, hogy te melyik vonaton ülsz, ahhoz azért hozzáféréssel adni a telefonot, az folyamatosan a pozíciót megadja, azért ez informatikailag sem olyan egyszerű, és azért azt is látni kell, hogy ehhez azért elég sok hozzáférést kellene adni.
Hát kezelik a jegyet, nem? Tehát onnan van egy adat?
Nem kezeli mindenki.
Nem kezeli mindenki. Tehát akkor kiülök a nyugatiba, és nézegetem, hogy bérletesként, hogy melyik vonatok késnek, és rögtön írom, hogy oppa, én ezen voltam.
Hát ahhoz nem kell kiülni, azt látod a neten is bárhol.
Na tessék.
Tehát, ha csak ez lenne a kérdés, de hogy valahogy igazán ott kell, hogy rajta ültél, nyilván. Ha van jegyed, akkor nincs ráírva, hogy hova szól, csak ugye a kilométer. Illetve elképzelhető, egy kilométer alapján veszed meg, az applikációban ott rajta van, de hogy melyik vonaton ültél mondjuk, 4 órán belül azt ugye nem tudjuk. Tehát igen, van benne játéktér, ez egyértelmű, nem tudom, hogy fogják megoldani. Legalább az Intercity-nél nincsen probléma, a helyes pótjás vonatoknál ott lehet tudni, nem? Hogy az melyikre vetted és melyiken vagy.
Igen, és ott azoknak a nagy része késik, tehát ott legalább akkor meg lesz a visszatérítés. Ugye de hát tényleg ezek olyan műszaki állapotban vannak, hogy nem is nagyon lehet mást várni. Ugye itt az a gond, hogy megint, tehát ez egy ilyen jól hangzó ígéret, de magát a problémát ugye nem fogja megoldani. Néhány apró pozitívumra is azért érdemes odafigyelni. Ugye Lázár János fölhívta a figyelmet arra, hogy kb. 100 vasúti kocsinak a fővizsgálja folyamatban van, amik eddig leállítás alatt voltak. Ez egy ilyen régi mávos szemlélet volt, hogy ami bonyolult, ezzel nem foglalkozunk. Alkatrészt kell rendelni mondjuk olyan intercity kocsihoz, hogy rossz a klímája, ajtaja, és akkor ilyen bonyolult ennek a beszerzés, nem foglalkoztak vele, és ezt tényleg most jobban csinálják, hát ezek azért szintén több évtizedes korú kocsik. És ugye szó volt arról, hogy mozdonyokat szereznek be, itt azért a közlekedési infón egymásnak ellentmondó számok jelentek meg, és új mozdonyként hivatkozott a 20 éves hát használtként mások által letett, és a MÁV által lebérelt Taurus mozdonyokra.
Bocsánat, itt nem bírtam kibogozni, hogy ami új mozdonyként mondott, nem jöttek ki a számok. Ebből mennyi, te kibírtad hámozni, mennyi a valóban új, vagy mennyi a sok bérelt, ami már elindult?
Tehát nulla.
Nulla, tehát akkor nulla új, tehát az mind a 20-25 éves bérelt dízel és villanymozdonyok, amiről szól van. Okay.
Hát a dízel az egy kicsit öregebb is annál, az már beleillik a MÁV flottájába egy életkorban.
Amik most jönnek, ezek 30 évesek, ugye, amit most
igen,
is lesz.
Igen. Ugye arról van szó, hogy azért itt további mozdonyokat bérelnek az AKM cégnek, akitől ezeket a Taurusokat is mozdonyok, mert tesztelték ilyen franciaországi mozdonyokat, és szó volt arról, lehetett olyan pletykát hallani, hogy hát akkor esetleg Vectron mozdonyokat is fognak bérelni, ami az lenne a vicces, hogy ugye erre élő szerződése van a MÁV-nak a Siemens-szel, hogy egyébként írtunk a G7-en, hogy ha lehívták volna ezeket a mozdonyokat, amit ugye Lázár János mondott vissza, ezek annyival olcsóbbak, hogy a 10 év alatt, amit bérlik ezeket a Taurusokat, a sokkal erősebb, jobb minőségű, megbízhatóbb, modernebb Vectron mozdonyok, azok 7 milliárd forinttal olcsóbbak lennének erre 23 darabra. Tehát ez egy pénzkidobás, amit az állam csinál, hogy bérelget ilyen régebbi mozdonyokat, ahelyett, hogy az élő szerződés szerint behívná a meglévő Vectron flottát.
Ez még él, mert arra emlékszünk, amikor lemondták, akkor mondták, hogy hát a Siemens-szel nem barátkozunk, ugye ez volt a szakmai indoklás. És béreltek, igen. De hogy ez a nem barátkozunk, ezt akkor visszamondták, vagy ez élesíthető lenne bármikor, ha újra barátkoznánk?
Nem, ez a szerződés életben van, de ennek van egy képletrendszer, ami arról szól, hogy hogyan változik az árazás, hogyha később hívják le, úgyhogy ez az inflációban nő. Ugye itt kérdés, hogy utána azért itt el kell fogadni ezeket, ez egy keretszerződés, egyedi szerződésekre épül a lehívás, szóval ennek a jogi és a ilyen kiszámolós része azért az, hogy mennyibe kerül hány darabnál, ez nem teljesen triviális, de ebből le lehetne hívni továbbra is, és hát ha csak annyit csinál a magyar állam, hogy lehívna az összes mozdonyt, és utána eladná a piacon, még akkor is jobban járna, mint hogy...
Jó, tehát akkor ez inkább egy politikai döntés, hogy kivel nem szerződünk ezek szerint.
Igen, de az is, hogy kivel szerződünk, mert azt is bejelentették, hogy Intercity plusz kocsikat vesznek, ugye ezt nem mondták ki, hogy kitől, de garantálható és borítékolható, hogy ez a magyar vagon lesz, hiszen erre egy előzetes piaci konzultációt már indította a MÁV csoport, és itt arról van szó, hogy közel 300 darab IC kocsit vesznek. Ez azért érdekes, mert ugye vasúti személykocsit azért hát Európában nem igazán gyártanak, tehát egy-két különleges darabot leszámít, hogy itt a Railjet-eket lehet kiemelni, ami azért elég más kategória, tehát hogyha valaki kipróbálja ezeket a Szolnokon gyártott IC plusz kocsikat, és utána átül egy Railjet-re, azért látja, hogy ez ég és föld, ez nem összevethető. És hát lesznek, kicsit drágábbak lesznek, uh-huh. mint a Railjetek.
Uh-huh. Figyelj, még egy dolgot,
a bejelentés szerint.
Hadd kérdezzek meg, annak mi értelme van, hogyha elvileg jönnek új bérelt mozdonyok, tehát valami csökken az átlag életkor, meg a megbízhatóság is javul, föltámasztanak a döksorról, összebuherálnak a hévekhez hasonlóan már halott kocsikat, meg jönnek az új IC kocsik, tehát elvileg a gördülállomány is valamennyit megújul, meg jobb lesz, akkor mi értelme van még emellé standby rendes buszflottát állomásoztatni, mert nagy rész csak áll, és néha-néha, amikor szükség van rá, akkor beáll a vonat mellé MÁV buszként így rásegítésnek, pótlásnak?
Ezt én nem tudom, hogy tényleg így lesz-e, de ez nehéz is lenne elképzelni, hogy tényleg így van, hogy ott állna a buszok, aztán majd elindulnak.
Hát ezt lehet, mondta Lázár János.
Hát azért ezt mondta, de hát majd valószínűleg az lesz, hogy nyáron lesz 10-20 darakó a déliban, a Balatonra, és akkor azt lehet mutatni. Uh-huh. Nem hiszem, hogy ez általános lesz. Nem sok értelme is lenne, ugye nehéz lenne. Tehát ez így jól hangzik, hogy ha majd vesz valaki egy jegyet, akkor ott egy busz aztán elindul, de hát azért ennek a logisztikája sokkal bonyolultabb annál, hogy ezt így meg lehessen oldani, egy olyan óriási pazarlás, ami nem sok értelme. Uh-huh. De egyébként csak azért visszautalnék, hogy a magyar vasúti, vagy tehát a MÁV-nak a járműállománya bődületesen öreg, tehát 50 év körül, tehát öregebb, mint Romániában vagy Bulgáriában, és kevesebbet vásárolnak, mint ezekben az országokban. Tehát ez egy olyan élő közlekedési múzeum, amit elmondta a lépéseket, tehát ez a pár tucat mozdony, az, hogy még egyébként körülbelül 200 darab olyan mozdony van napi szolgálatban, amiket azonnal kellene cserélni tulajdonképpen. Ez a mozdony sem oldja meg. Az Intercity flottának a nagy részét ezek az IC plusz kocsik meg fogják oldani egy nem túl hatékony és drága módon, és akkor még ott vannak ugye azért a személykocsik is, amiket le kéne meg, mert ugye most gyors vonat már nem nagyon van, de akkor mondjuk azt, hogy ilyen regionális expresszekre kellenének motorvonatok nagy számban. Ugye itt az előremutató volt, hogy bejelentett, hogy tárgyalásban vannak ugye itt más európai országgal, ahol 20 év körüli motorvonatokat nagyobb számban lehetne beszerezni. Ez valóban sokat segítene azon, hogy milyen a magyar vasúton a kényelem, az eljutási idő és a késés. Tehát, hogyha ezt sikerülne megugrani, az valóban egy
uh-huh. Jó, amiről nem beszélünk, de pedig jó lett volna, de azért nem beszélünk, mert erről nem volt szó, tehát mondjuk a pálya. Tehát a pályapont javításával kapcsolatban nem hangzott el semmi, pedig ez lenne a fontos még, az eljutási idők csökkentése.
Hát nem is történik semmi, továbbra sem módosult a MÁV-nak, veszem ilyen 20 milliárd forint az édes karbantartási büdzséje. Ezen nem látszik úgy, hogy bárki rövid távon változtatni szeretne. Ilyen kampányszerű valahol nagyon nagy gond van, akkor ott látványosan nagy média felhajtással beavatkoznak, de az, hogy normális legyen a karbantartás, hogy ütemezetten legalább a fővonalaknak a minősége elérje, akár mondjuk a 80-as évek színvonalát, azért attól még messze vagyunk. Uh-huh,
uh-huh. Oké, és erre vonatkozólag nem volt semmi a bejelentések, vállalások között. Oké, köszönjük szépen a háttérinfókat, szép napot, jó munkát neked is.
Szervusztok!
Szia-szia! Bucski Péter, a g7.hu újságírója volt a beszélgetőtársunk.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Na nézzük meg, hogy hogyan változott a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, hogy tavaly az első 9 hónapban nagyon lassú ütemben növekedett, és a növekedés az online kiskereskedelemben is összességében egy számjegyű maradt, annak ellenére, hogy sok tekintetben már vannak jelei a kilábalásnak. Van a PwC-nek egy riportja, és ez az őszi riport kiadása azokat a legfontosabb makrogazdasági folyamatokat és trendeket járta körbe, amelyek a kereskedelemre a következő időszakban is nagymértékű hatást gyakorolnak. Úgyhogy most erről fogunk beszélgetni Cserés Kopándi Ildikóval, a PwC-e kereskedelmi szolgáltatási csapatának vezető menedzserével, aki itt van a telefon túlsó végén. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
hogy látszik, hogy a globális óriások árnyékában mennyire tud ütőképes lenni a hazai elkereskedelem?
Hát egyrészt már nagyon nehéz azt mondani, hogy mit nevezünk hazai elkereskedelemnek. Azt, amit a vásárló lát, mint kínálatot, amiből tud választani, vagy pedig azt, amit egy magyar kereskedő él meg elkereskedelmi lehetőségként. Igazából a tavalyi év meglehetősen nehéz volt. 2022 óta volt egy nehezebb időszaka a kereskedelemnek, illetve az elkereskedelemnek egyaránt. Azonban azt láttuk, hogy a negyedik negyedévben már sokkal jobb volt a helyzet. Ez elsősorban egyébként a makrogazdasági mutatók javulásának, elsősorban a reálbérek növekedésének köszönhető, amely egy kicsit magasabb volt, mint amelyet tehát jobban indokolná a növekedést, azonban nagyon lassan nyíltak meg a pénztárcák, tehát hamarabb elkezdődött ez a reálbér növekedés. Most kicsit optimisták a kilátások az idei évre, de azért olyan rettenetes nagy növekedésre nem számítunk. És teljesen eltérnek a várakozások ugye az egyes kereskedők esetében, az egyes szektorok esetében, illetve attól függően, hogy milyen piacokat tudnak lefedni a kereskedők.
Most akkor mekkora a piac? Nézzünk néhány számot, mekkora volt a bővülés, illetve a Temu, amely berobbant, mekkora szeletet tudott kihasítani?
Hát a piac az növekedett, ugye most konkrét számaim még teljes évre nincsenek, ezek kb. Egy hónap múlva lesznek meg, most az első harmadik negyedévet látjuk, ez egy 1200 milliárdos forgalmat jelent, ennek a belföldről keletkezett forgalma mintegy 998 milliárd forint, és 202 milliárd forint, tehát nagyjából a teljes torta 17%-a az importból keletkezett. És ebben az importon
belül érre tört a Temu, hogyha jól sejtjük.
Igen, abszolút érre tört a Temu ebben. Nagyjából 10 millió csomagot hozott a Temu Magyarországra, ha már a teljes évet tekintjük. Tehát egyértelműen ő a meghatározó kereskedő, de azért nem szabad elfelejteni az összes többi kereskedőt sem. Tehát vannak az úgynevezett magyarnak látszó kereskedők, akik kifejezetten nem kínaiak tűnnek, tehát a magyar vásárló esetleg kifejezetten azt gondolja, hogy ők magyar kereskedőtől vásárolnak, és ezek is importban érkeznek. Ugye nagyon sok ilyen kereskedő van, és a meghatározó kereskedők között is nagyon sok ilyen van.
Igen, van egy ilyen hazai ilyen bolt, ami úgy csinál, mintha itthon lenne, de közben ő is importál, igen. Ezért nehéz.
Ez nagyon sok ilyen van, tehát a ruhacipő szektorban a legtöbbek ilyenek egyébként, a legtöbb nagy áruház az már ilyen, hogy így behozza, és a magyar vásárlónak onnantól kezdve, hogy magyar nyelvű ügyfélszolgálata van, nagyon hasonlóak a szállítási idők, igazából nincs különbség, tehát ő nem érzékel különbséget. Itt amiben érzékelhető különbség, hogy mondjuk ezt nem Magyarországon egy magyar raktárban magyar munkavállalók rakják össze, hanem ez bejön importba, és innen kerül kiszállításra, ugyanazon futásszolgálatok által egyébként, mint az összes többi. Uh-huh. Tehát nem is feltétlenül veszi észre a vásárlót.
Hogyan alakult a verseny a nagyok között, akit mindenki ismer, Emag, Alza, Kifli, Pepita?
Nagyon erős a verseny, nagyon erősek a mozgások. Erről konkrétumot még nem tudok mondani, mert ugye a toplista kiadványunk, amikor megjelenik tavasszal, akkor fogjuk felhozni a számokat, de azt már most látjuk, hogy vannak erős mozgások, és nem ugyanúgy alakult az elmúlt év a különböző szereplőknek. Vannak nagyon, akik nagyon jól vették az akadályt, és vannak, akik kevésbé jól sikerült évet.
És ez mind múlott? Mert azért a Temu mindenkit nagy kihívás elé állította. Hogyan kellett erre reagálni? Vagy aki mondjuk jól szerepelt, akkor ő mit csinált, hogy mivel lehetett lemaradni?
Hát nem csak a Temu, hanem itt minden más is kihívást jelentett. Igazából például az FMCG szereplőknek egyáltalán nem a Temu jelentett kihívást, hiszen FMCG-ben a Temu szépségápolásban ők egyáltalán nincsenek jelen. Ott egészen más típusú kihívások voltak. Abszolút a vásárló élményről szólt, illetve a márkaépítésről és a vásárlók megtartásáról szólt az időszak. Aki az elmúlt 5 évben nem kényelmesedett bele a piac kétszámjegyű növekedésébe, hanem folyamatosan fejlesztett és próbált előre menni, vásárlói bázist építeni, és elsősorban szolgáltatási színvonalat építeni, ők azok, akik tudtak növekedni, míg akik egy kicsit ezt így elengedték, belekényelmesedtek, és azt mondták, hogy tulajdonképpen sem szállítási megoldások tekintetében, sem mondjuk fizetési megoldások tekintetében, vagy szállítási időben, vagy akár a vásárló élményben, amit a weboldalon tapasztal a vásárló, nem fejlesztettek, ott azért ez egy kicsit nehezebb év volt.
Uh-huh. Fizetési megoldások tekintetében volt-e változás?
Igen, volt, megjelent a Quick tavaly ősszel, igazából még azért tömegesen nem látjuk ennek a használatát, ami inkább jellemző, hogy az egykattintásos fizetések terjednek belül teljesen a webáruházak körében. Tehát a vásárlók most már egyre inkább szeretnek előre fizetni. Látjuk azt, hogy folyamatosan növekszik az előrefizetések száma. Hogyha 5 évre visszatekintünk, mondjuk 14%-ot fizettek ki akkor előre a vásárlók, most olyan 35,5% volt az első 3/4 évben. Tehát ez egyértelműen növekszik. Növekszik a bankkártyás száma, bankkártyás utánvét, illetve a bankkártyás fizetés összességében is növekszik. 47% volt 10 éve a készpénzes utánvét, most mindössze a negyede, amit készpénzzel vesznek át. Tehát ez egy nagyon fontos trend, hogy lehessen fizetni bankkártyával, mind a futárnál, használják is a vásárlók. Ugye automatánál többnyire már vagy csak online lehet fizetni, vagy pedig az automatánál kártyával lehet fizetni, tehát ez is drive-olja ezt a növekedést. Tehát itt mindenképpen egy erőteljes digitalizációt, digitalizálódást láthatunk a vásárlók esetében.
Na hát érdekesen alakul. Köszönjük szépen, hogy egy ilyen kis betekintést kaptunk ebben, hogy áll a hazai elkereskedelmi szektor, és akkor a teljes évet is várjuk majd. Köszönjük szépen, további jó munkát,
köszönöm
szép napot!
Köszönöm szépen, szép napot kívánunk!
Cserés Kopán Dildikóval beszélgettünk, a PwC helykereskedelmi szolgáltatási csapatának vezető menedzserével, és azt néztük meg, hogy a őszi riportjukban melyek azok a legfontosabb folyamatok és trendek, amik hatnak a kereskedelemre. Úgyhogy ezzel foglalkoztunk, megyünk is tovább.
Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi robata hangzott el. E-Business, üzletelj online! Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
Hát most megnézzük, hogy állnak a világ kutyái. Mert hogy kicsi körutazás lesz Brazília, Dél-Korea és Mexikó részvénypiacain. Tunkli Danival, az Akkord alapkezelő befektetési igazgatójával. Jó reggelt, szevasz!
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Ugatnak, de harapnak is?
Hát közös, hogy bennük, hogy ütik őket, de miért?
Hát ugye már minden év elején meg szoktuk nézni, hogy kik voltak a világ kutyái, ugyebár ezek azok a részvénypiacok vagy devizák, amiket legjobban megütöttek az év során, és általában azért lehet azt mondani, hogy idővel ezek visszatérnek a hosszú távú átlagukhoz, és ezért akkor lehet, hogy érdekes befektetések. Azért nagyon oda kell figyelni arra, hogy ezek strukturális problémák miatt teljesítettek ilyen rosszul, vagy éppen egy nem olyan kedvező évük volt, szerintem ezt fogjuk most átnézni gyorsan.
Oké. Okay.
Hogy ugatnak-e, vagy harapnak-e majd idén ezek a piacok. Melyikkel kezdjük? Kezdjük Brazíliával, mondjuk?
Kezdjük.
Szerintem nyilván három fejlődő piacot említettetek, és hát egyértelműen az amerikai elnökválasztás volt az a momentum, ami meghozta itt a szenvedést. Nyilván az erős dollár az szétverte ezeket a fizetőeszközöket. Itt úgy képzeljétek el, hogy ez mondjuk Brazíliában egy 20%-os gyengülést jelentett a helyi fizetőeszközben, és ennek a jelentős része az a negyedik negyed évben több mint 10%-ot gyengült a Brazíliában a negyedik negyed évben, ami nyilván így összeköthető az elnök választással, de szerintem azért alapvetően azt el lehet mondani, hogy így a fejlődő piacok élükön Kínával egy ilyen 45-50%-os diszkonton forognak az S&P-hez képest, tehát az S&P ahogyan emelkedett, egyre drágább, és a fejlődő piacok meg igazániból estek, úgyhogy az olló az szétnyílt. Nagyon nagy kérdés, hogy ebben lesz a változás így a Trump-i vámpolitika kapcsán, hogyha esetleg enyhébb vámok lesznek, mint amit vár a piac most jelenleg.
Hát, igen. Kíváncsian várjuk ezt. Jó, oké. Mi, most még maradunk Brazíliánál, vagy megyünk tovább?
Még maradhatunk egy mondatot Brazíliánál, igazániból szerintem ami ide kapcsolódik, az az, hogy a szembe sok jegybankkal a brazil jegybanknak kamatot kellett emelnie még a múlt évben. Így nagyjából egyébként ilyen 10%-ra elhozam van a dollárra szemben, tehát ez eléggé meghatározó. Van egy infláció, ami elindult újfent, és hát azt állazza a piac, hogy még 200 bázispont kamatemelést kell majd csinálnia a jegybanknak, miközben azért ugyebár a Fed az inkább az a kérdés, hogy mennyit fog vágni, meg hogy milyen ütemben. És hogy ennek mi az oka? Szerintem arról érdemes beszélni, hogy ez strukturális, vagy éppen egy átmeneti dolog. Alapvetően Brazília egy viszonylag komoly növekedéssel rendelkezett az elmúlt évben, kicsit túlfűtött a gazdaság, és az látszik, hogy amit már beszéltünk korábban is, hogy a kormány és a jegybank állandóan beleállt egymásba a eltérő gazdasági politikai irányok miatt, és most lett egy új jegybankelnök, és igazán itt szerintem a nagy kérdés a következő időszakban, január 29-én egészen konkrétan, hogy tényleg ezt a kamatemelést tovább viszi, ezzel lassítja a gazdaságot, és ami főleg probléma, hogy ott is azért eléggé nagy az államnak a kamatkiadása, tehát hasonlóan itthonhoz, ez azért lényegesen rontani fogja az amúgy is kimagasló hiányt, úgyhogy ezek az érdekes dolgok. Nem nagyon látszik most jelenleg, legalábbis a piacon azt nem nagyon árazzák, hogy valami fiskális szigorítás lenne, pedig azért kellene nagyjából egy ilyen 3%-os fiskális szigorítás ahhoz, hogy az eladósodottsága az országnak ne növekedjen. Úgyhogy igazániból itt azt lehet mondani, hogy a politika kezében van az ország, és ilyen szempontból a tőkepiac is.
Hát valahol Mexikó is abból indulunk ki, hogy nem is a saját politikusai kezében, ahova Trump akar jó sok bevándorlót vissza toloncolni például.
Igen, csak valahogyan én ezt a Mexikót egy kicsit kevésbé drámaian érzem, mert a brazilok kicsit ilyen önsorsontásban vannak az elmúlt években. Egyébként hozzáteszem, a politikusaik népszerűsége esik is folyamatosan. Mexikónál, ahogyan te is mondtad, ez egy külső hatás, viszont én azt látom, hogy a megválasztás óta, a beiktatásig a mexikói politika nagyon komolyat fordult, és igyekszik mindent elkövetni annak érdekében, hogy a új amerikai adminisztrációnak megfeleljen, majd nyilván kérdés, hogy ez mennyire fog sikerülni. De azt szerintem eléggé sokat mond, hogy igazándiból a negyedik negyedében a pezó kevesebbet gyengült, mint a brazil real, úgyhogy pedig tudjuk, hogy Mexikó lényegesen jobban kitett a vámoknak, mint Brazília, aki igazándiból azért egy relatíve zártabb gazdaság.
Uh-huh. Dél-Korea azért került be a hírekben, mert ott meg hát lényegében önpucsolta magát az elnök, meg hogy itt van a Squid Game második évadja, de talán ez kevéssé hat a részvénypiacon. Úgyhogy mégis nagyon alacsony árfolyamokon forognak ott a papírok. Mi történik, és miért? Mi várható?
Igen, ez is egy érdekes dolog, hogy itt ugye van megint ez a belpolitikai zaj, amit te mondtál. Van azért egy külpolitika is olyan értelemben, hogy azért Észak-Korea azért rendszeresen bepróbálkozik, meg mindenféle rakétatesztet csinál. Szerintem az érdekes, hogy politikailag volt most egy vákum, ahogyan te is mondtad, igazán az elnököt megpucsolták, impeachment volt, és viszont az ellenzék vezetője is korrupciós vádakkal szembesül éppen, szóval annyira nem jó a politikai helyzet, és alapvetően az a lényeg igazándiból, hogy a részvénypiac ezt elkezdte árazni, mert a Trump hitlisten Dél-Korea az első helyeken van, mivel a kereskedelmi többlet az USA felé az egyik legnagyobb, úgyhogy ez egy érdekes helyzet lesz. Olcsó a részvénypiac, csak lehet, hogy olcsó is majd a jövőben.
Uh-huh. Érdemes rá külön figyelni. Oké, majd még szerintem érdemes kicsit részletesebben is beszélni, főleg Koreáról, úgyhogy folytassuk majd még, ez a kérésünk. De mostanra akkor ennyi fért bele. Köszönjük szépen a...
Köszi szépen az összefoglalót.
Sziasztok!
Tunkli Danival beszélgetünk, illetve ő foglalta össze, hogy kik lettek a világ kutyái ebben az összeállításban. Brazília, Dél-Korea és Mexikó részvénypiacait elemezte az Akkord alapkezelő befektetési igazgatója.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
Megjött Czoller Andi ismét, itt van a stúdióban. Jobb kedvel?
Sokkal.
Kávén túl, ez azt jelenti.
Félig, igen.
Félig, nagyon jó.
Sokat számít.
Ja, az biztos, jönnek a hírek.
De ahogy látom, rátok is az éretok.
Igen, most kicsit. Kimegyek, és jól inni van. Fogok egy De, kávét.
Rosszul látod.
Jól látod. Én pozitív vagyok. Ma csintek van.